A jelenések könyvéből hoztam nektek néhány igeverset. Az azért, mert ez a szakasz nagyon, nagyon megérintett engem, amikor olvastam, amikor a jelenések könyvének így a tartalmával, meg a lényegével foglalkoztam mostanában. És gondoltam, hogy ezt megosztom veletek is, mert meg a családomnak elmondtam, őket is megérintette, és hát ez tulajdonképpen így minden szellemi üzenetnek a próbája, hogyha a családod el tudja tőled fogadni ezt a dolgot, akkor ez csak jó lehet. Úgyhogy én ezt így a feleségem pecsétjével hozom, aki szerint ez szintén egy bátorító üzenet. Imádkozzunk egy rövidet, és akkor elkezdhetünk erről majd beszélgetni. Úr Jézus, mi köszönjünk neked azt, hogy te megismerhető vagy. Köszönjük neked azt, hogy a jelenések könyve is tulajdonképpen a te felfedésednek a könyve. Hogy te megmutatod magad, nem rejtőzködsz el, mindent megmutatsz és kijelentesz, amit rólad tudni kell, amit rólad tudni érdemes. Azért imádkozunk, hogy a szívünk ezt most be tudja fogadni. Hogy az igének megtartói is legyünk, ne csak hallgatói. Jézus Krisztus nevében. Amen. Na, mint ahogy mondtam is, ugye igazából a jelenések könyvének pontosabb címe lenne magyarul az, hogy a felfedés könyve, és hogyha nagyon akarunk ezzel még így manipulálni, akkor azt is mondhatnánk, hogy a legeslegpontosabb az lenne, hogy Jézus Krisztus felfedésének a könyve. Mert hogy a jelenések könyve leginkább Jézus mutatja be. Azokon keresztül, az eseményeken keresztül, vagy azok az eseményeknek a hatására, amik a jelenések könyvében le vannak írva. Ugye sokan azt gondolják, hogy a jelenések könyve majd mindent el fog mondani, és hát van, aki úgy olvassa, hogy majd biztos mindent el fog mondani a könyv Jézus végső megjelenéséről, de tulajdonképpen a könyv inkább előkészít bennünket Jézus végső megjelenésére. Tehát ha így olvassuk a könyvet, azzal a hozzáállással, hogy ez bennünket hogyan formál át, ez bennünket hogyan készít fel arra, hogy megjelenik majd Jézus Krisztus, akkor teljesen más értelmet nyer ez a könyv. Ami az Új Szövetségben egyedülálló. Tehát a jelenések könyve az apokaliptikus irodalomba tartozik, és hát ebből az Új Szövetségben nincs másik. Nagyon egyszerűen azt lehet mondani, az apokaliptikus irodalom az felfedi a jövő tartogatta áldásokat, és hát a neve azt jelenti tulajdonképpen, hogy felfedés vagy megjelenítés. Miben különbözik az apokaliptikus irodalom mástól? Hát abban, hogy ugyanúgy, mint a proféták foglalkoznak ennek a világnak a bűnösségével, és foglalkozik azzal is, hogy milyen jövő vár az emberiségre, de az apokaliptikus irodalom alapvetően pesszimista. Amikor az Ószövetségben is olvasunk ilyen ige szakaszokat, amikor a jelenések könyvét olvassuk, akkor azt látjuk, hogy igen, a világ gonosz, a teremtés romlott, az ember gyarló, és akkor itt a különbség a prófétai irodalom meg az apokaliptikus irodalom között. A prófétai irodalomban ilyenkor következik egy isteni útmutatás. ami azt mondja, hogy de ragaszkodjatok Isten üzenetéhez, ragaszkodjatok Isten szeretetéhez, ragaszkodjatok Isten útmutatásához, tartsátok meg azokat, szeressetek, gondoskodjatok, legyetek, vállaljátok a felelősséget, legyetek Istenfélők, és akkor még van számotokra remény. Van a világ számára remény. Az apokaliptikus irodalomban odáig jut már a történet, Isten kijelent, a világra vonatkozóan kijelentett történeti íve odáig jutott el, hogy Isten azt mondja, hogy oké, itt a vége, ezt már nem lehet megjobbítani. Itt már nem kezelésre van szükség, itt már azon semmi nem segít, ez már utolsó stádiumba került, nincs jobbulás, túlságosan romlott ez a világ, darabraira fog hullani. Hogyha olvasunk ószövetségi apokaliptikus irodalmat, akkor például ilyenek vannak, hogy megszűnnek az évszakok, békétlenség fog uralkodni, feltámadnak a halottak, és hát amit majd látunk itt ebben a könyvben is, hogy lesz egy messiási uralom. Tehát a megszokottól eltérő dolgok történnek, a megszokottól elkeseredettebb hangvételben íródnak ezek a dolgok. Pesszimistán áll hozzá. És éppen ezért én úgy gondolom, hogy nekünk most sokkal könnyebb ezzel azonosulni. Én még egy más világban jártam általános iskolában, nem csak a múlt században volt, vagy a múlt ezredben, hanem akkor még azok a tankönyvek, amikből tanultunk, abból még volt benne valamiféle optimizmus. Ez egy környezetismeret, meg mindenféle tudományos ismeretek órán még úgy álltunk hozzá, hogy az ember nagyszerűsége, meg értelme és mérnöki képességei majd legyőzik a természetet, és virágzásra visznek, és volt bennünk egy optimizmus, hogy igen, majd erőműveket építünk, és majd jobb lesz, és majd mindenkinek lesz enni, inni, és majd mindenki boldog lesz, és mindenki mindenkit szeretni fog, és senki senkivel nem fog háborúzni, sőt, hát nyilvánvalóan, ugye, a szocialista ember kommunista emberré fog válni, majd mindenki, senki nem fog senkit kizsákmányolni. Ámen. Na hát ez a világ nem jött el. Ez a világ nem jött el. Sőt, ennél cudarabb világ jött. Amikor kevésbé szeretünk, kevésbé gondoskodunk, kevésbé törődünk, kevésbé védünk és óvunk, akár embereket, akár természetet, sokkal egyértelműbb a számunkra a világ romlottsága. Sokkal egyértelműbb a számunkra az, hogy mennyire törékenyek vagyunk. Pár tucat kalóz elkezd kalózkodni valahol a Vörös-tenger környékén, és akkor hirtelen nem jön az autót hozzá, a visszapillantó tükör, és akkor hónapokig vársz arra, hogy... És akkor még nem is mindannyian tapasztaltuk a koronavírust. És látjuk, hogy mennyire törékenyek, mennyire gyengék vagyunk, és mennyire nem tudunk reménykedni az emberi jóságban. Nem tudjuk azt mondani, hogy na, egy kicsit, majd majd ha jobban odafigyelünk, majd ha jobban összpontosítunk erre, akkor megfelelő jó irányba tudjuk elvinni a világot. És nem azt akarom mondani, hogy adjunk fel mindent. Hogy úgysem érdemes, akkor minek csinálnánk? A jelenések könyve pont erre hívja fel a figyelmet, hogy ebbe a pesszimizmusba egyetlen egy szereplő tud pozitív és reménykeltő módon belépni, és ez Jézus Krisztus. Tehát ahogyan elkezdődik a jelenések könyve, és elkezdődik az események sorának a pesszimizmusa, egyedül Jézus hoz reményt ebbe a képbe. És akkor lép be, amikor a legnagyobb pusztulás előtt áll ez a világ. És itt a negyedik, olvassuk el a negyedik rész második versét, jelenések könyve 4:2, János 1-es szám első személyében ír, és azt mondja, hogy azonnal elragadtattam lélekben, és íme egy trón állt a mennyben, és a trónon ült valaki. János, ugye, aki lejegyezte ezt a látomást, aki lejegyezte ezt a felfedést, Krisztusnak a felfedését, azt mondja, hogy elragadtatott, és lélekben ott áll egy trónteremben, és a trónon ül valaki. És ezzel a résszel, tulajdonképpen a negyedik résszel megkezdődik a leghosszabb és utolsó szakasza a jelenések könyvének, ami a jövő pusztulását mutatja be. Azt a fajta pessimista végidőt, ami a világ végéhez és megújulásához vezet. János lélekben, azaz nem testben, ott volt Isten trón termében. És a legtöbb esemény ebben a könyvben, tehát a legfontosabb események, meg a kulisszatitkok itt ebben a trónteremben tudódnak ki. És János látja Isten trónját, mint egy középpontját ezeknek az eseményeknek, hogy azt nem mondjuk a világ minden, világ egyetemnek a középpontját. Ez a vezérlő terem. És ez az első alkalom, hogy ebben a könyvben olvashatunk erről, még 32 alkalommal fog János ide visszatérni, és megnézni azt, hogy na most Isten mit rendel, na most Isten mit küld, na most mi fog történni, mi az, ami Isten trónjáról kijön majd, hiszen Isten maga ül ezen a trónon. És itt nem olvastuk, de amikor János leírja Istent, aki ugye maga a világosság, írja ő ezt máshol, első levél 1:5-ben, akkor úgy írja le Istent, mint hogyha fényt vagy fényességet lát, és sehogy máshogy nem tudta ezt rendesen leírni, hanem a drága köveknek a csillogásával jelölte. És azt mondta, hogy mint a jáspis, és felsorol egy csomó drága követ, és azt mondja, hogy na olyan volt, mint amikor azt nézett, csillogott, és fényes volt, és hihetetlen, hogy milyen tulajdonsága, vagy milyen látvány volt ez. De a történet nem... Mert Jézus beavatkozásának a története nem ezzel kezdődik, hanem az 5. részben kezdődik. Amikor az egész helyzetnek a reménytelenségét, amikor az egész jövőnek a reménytelenségét meglátva, János elkezd sírni. Olvassuk el az 5. részből az első 5 verset, tehát 5:1-től 5:5-ig. És láttam a trónon ülő jobb kezében egy könyvet. Belül és kívül tele volt írva, 7 pecséttel lepecsételve, és láttam egy erős angyalt, aki hatalmas hangon hirdette, ki méltó arra, hogy felnyissa a könyvet, és feltörje a pecsétet. De sem a mennyben, sem a földön, sem a föld alatt nem tudta senki felnyitni a könyvet, sem beletekinteni abba. És keservesen sírtam, mert senki sem bizonyult méltónak arra, hogy felnyissa a könyvet, és hogy beletekintsen. Ekkor az egyik vén így szólt hozzám, ne sírj. Íme győzött az oroszlán Júda törzséből, Dávid utóda, és felnyitja a könyvet és a hét pecsétet. Ott ül a trónon Isten, jobb kezében, ami ugye a hatalomnak, az erőnek a jelképe, a jobb kezében ott van egy könyv, vagy ahogyan ezt inkább mi ma mondanánk, azt mondanánk, hogy ott van egy tekercs, egy összetekercselt papírusz, vagy akármilyen tekercs a kezében. És ezzel is, hogy a jobb kezében fogja az erő és a hatalom kezében, utal már arra, hogy nekem uralmam van e fölött a helyzet fölött. De János tudja, hogy itt ennél többről van szükség. Nem elég az, hogy annyit mond, hogy nekem erőm, nekem hatalmam van, íme itt a jobb kezemben tartom ezt a tekercset. János ennek ellenére elkezd sírni. Miért? Mert a tekercs azt mondja, hogy belül és kívül írás van ezen a tekercsen, és le van pecsételve. És ez tulajdonképpen arra utal, hogy ez egy tulajdoni lap. Méghozzá ez a tekercs a föld tulajdonlásának, vagy a föld tulajdoni lapja. Azt látjuk több helyen az Ószövetségben, hogy az ószövetségi tulajdonjog szerint minden föld az úré. Minden föld az úré, és nem lehetett a földet végérvényesen tulajdonolni. Senkinek nem volt joga ahhoz, hogy bármilyen földterületet kisajátítson, és hogyha valaki eladósodott, hogyha valaki valamilyen bajba került, és elveszítette a földjét, vagy kénytelen volt más tulajdonosnak átadni, akkor sem veszett el végérvényesen, a jog szerint volt lehetőség arra, hogy egy kiváltó rokon visszavegye ezt a földet. Mert nem emberek tulajdonában volt. Erre nagyon jó példa, például Ruthnak a könyve, aki, és az egész könyvnek ugye az ő kapcsolata, az ő szenvedése, az ő hányattatásának része ez, hogy azt, ami egykor a családjába tartozott, azt visszaszerezze. És Jeremiás könyvében, a 32. részben nagyon részletesen le van írva az, hogy Jeremiás unokaöccse is hogyan szenved egy ilyen jogi húzavonában, amikor megpróbál egy családi földtulajdont visszaszerezni. És ennek az volt a menete, ennek az volt a formája, hogy a tulajdonlapot föltekerték, majd a külső, a hátoldalára ráírták, mint egy céljegyzetként, ráírták, hogy milyen feltételekkel lehet visszaszerezni a könyvet, vagy a tulajdont, majd lepecsételték. És János ezt látja. Ezen a tekercsen azt mondja, hogy kívül belül írás volt, kívül rajta van 7 pecsét, valószínűleg, hogy 7 különböző feltétellel arra vonatkozóan, hogy a Föld hogyan szerezhető vissza. Az a Föld, amit Isten odaadott az emberiségnek. A Mózes első könyvében olvasunk erről, hogy Isten megbízza az embert, hogy legyen gazdája ennek, gondoskodjon róla, művelje. Az ember ehelyett ezt eljátszotta. És amikor a sátán beszél Jézussal például, Máté evangéliuma 4, amikor sátán beszél Jézussal, azt mondja Jézusnak, hogy neked adom, ha dicsérsz engem. És Jézus nem röhög föl, nem mondja azt, hogy hát nem is a tiéd, hát hogy adhatnál nekem valamit, ami nem a tiéd? Ma Jézus később János evangéliumában olvasunk erről, hogy e világ uralkodójának nevezi a sátánt. A bűn esett Ádám és Éva bűnének következtében arra tudunk következtetni, hogy a tulajdonjog valahogy átszállt őrá. És János itt van Isten tróntermében, Isten jobb kezében ott van a tekercs rajta, a pecsétekkel, írással, és hiába Isten erős jobb keze, János sír, és azt mondja, hogy ki tudja ezt föltörni, ki az, aki, és sajnos nem tudjuk, hogy mi van odaírva. Nem tudjuk, hogy mi van odaírva. Hogy mivel váltható vissza a Föld, de János látva ezt a helyzetet azt mondja, hogy hát ez a legpesszimistább dolog, amit valaha láttam. Hát ezért kár volt engem ide fölhozni. Csak sírok itt. Miért kell ezt nekem látni? És lehet, hogy ugyanígy megfogalmazódnak bennünk is ezek a gondolatok, hogy néha jobb lenne nem tudni. Ugye szokták azt mondani, hogy az ember a hírekből megtudja, hogy mi történik, a Bibliából megtudja, hogy miért történik. Ezzel teljesen egyetértek, de néha már én is eljutok oda, hogy azt mondom, olyan jó lenne már nem tudni, egy kicsit olyan tudatlannak lenni, olyan boldog lehetnék, ha nem tudnám, hogy a romlottságnak, a gonoszságnak milyen hatásai, meg milyen következményei vannak. És János ott áll és sír. Ki, mivel váltható ki a Föld? Ki tudja ezt megengedni magának? Ki az a kiváltó rokon? Ki az, aki vissza tudja szerezni a bűn okán elvesztett világot, az emberiséget? És akkor jön a bárány, illetve hát itt van ez a vén, ugye a trón előtt ott van 24 vén, és ezek közül az egyik azt mondja Jánosnak, hogy ne sírj, íme győzött az oroszlán Júda törzséből Dávid utóda, és felnyitja a könyvet és a 7 pecsétet. Miközben János keservesen sír, a vén azt mondja, ne sírj, van valaki, Jézus vissza tudja vásárolni. És csak feltételezni tudjuk, hogy egyrészt a bűntelensége okán, másrészt a bemutatott áldozat okán, tehát ő képes, neki joga van arra, hogy feltörje ezeket a pecséteket. És akkor néz körül jobban János, vagy tovább is körülnéz, és a 6. versben a következőt olvasjuk, ugyanúgy 5. rész 6. verse. És láttam, hogy a trón, a 4 élőlény és a vének között ott áll a bárány. olyan volt, mint akit megöltek. 7 szarva volt és 7 szeme. Az Isten 7 lelke az, akiket elküldött az egész földre. János az evangéliumában írja már rögtön az első fejezetben, hogy Jézust a szolgálata legelejétől fogva Isten bárányának nevezik. A báránynak, aki elveszi a világ bűneit. Mózes második könyvében is van erről szó, hogy nem véletlenül használták ezt sem János, sem mások Jézus idejében, Jézus leírására, ugyanis bárkinek, aki ismerte Mózes könyveit, aki ismerte az Ószövetséget, annak tudnia kellett, hogy ez a kifejezés azt jelenti, hogy itt a messiásról van szó. Akár az írástudók, akár a többi frakcióhoz tartozó ember tudhatta ebből, hogy ki is Jézus. Hogy az ő vére a bűntelen báránynak a vére. És hogy hatására az ítélet nem éri el azokat, akikért ez az áldozat be lett mutatva. És így János külön hangsúlyozza, hogy úgy állott, vagy olyan volt, mint akit megöltek, tehát így ilyen megölt bárányként ott áll a trón előtt. Tehát egyértelműen Isten bárányáról, Jézusról van szó. Aki feltámadása után ezek szerint nem alakult vissza sértetlen állapotába. Talán azért volt az, hogy mondjuk például Mária Magdaléna sem ismerte őt föl, vagy Tamás képes volt, ugye, vagy lehetősége volt arra, hogy az ujját a sebeibe behelyezze. Tehát ott áll, Isten trónja előtt megölt bárányként. És mit látunk még? 7 szarva volt, és 7 szeme. Ez már nekünk sajnos annyit nem jelent, mint mondjuk János korában az olvasóknak, vagy magának Jánosnak. 7 szarv és 7 szem. Inkább lehet, hogy furcsán gondolunk erre a dologra. De ezek jelképek. Van egy barátom, aki azt szokta mondani, szimbóleum. Ő ezt a nagymamájától tanulta, aki ezt így mondta. Szóval ezek szimbólumok, jelképek, méghozzá a látásnak és az erőnek, vagy a hatalomnak a jelképe. Mi már nem ezekkel a jelképekkel dolgozunk. Mi, amikor vezetünk, akkor oszlopokat keresünk, és rajta kamerákat. Erről tudjuk, hogy látnak bennünket. Sőt, az alkalmazás, hogyha alkalmazást használsz vezetés közben, akkor mutatja, hogy igen, ott van egy doboz, de az nem lát téged. Tehát amikor egy oszlopot látunk 7 kamerával, én azt mondanám, hogy tehát ez körülbelül a mai megfelelője ennek az, hogy egy oszlop 7 kamerával. Hogy mi mindent látunk. És János azt mondja, hogy Jézusnak 7 szarva és 7 szeme. Vagy ennek a báránynak 7 szarva és 7 szeme. Azaz, Jézus lát mindent. Nem terelte el a figyelmét semmi. És nyilvánvalóan a 7-es, mint jelkép, gyakran használt motívum, a teljességet jelenti, vagy mondhatni azt, hogy tökéletességet. Tehát János itt tulajdonképpen azt mondja, hogy Jézus, Isten báránya megjelenik, és teljességében lát mindent, és mindenre teljes ereje van. Mert hogy a szarv ezt jelenti, a hatalmat és az erőt jelképezte. Nem tudom, hogy mennyire emlékeztek az Ószövetségből, a templomban, vagy a Szent Sátorban az oltárok leírására, de ott is a különböző asztaloknak a csúcsain, vagy a sarkain voltak szarvak, amiben bele lehetett kapaszkodni a szükség esetén. És ez pont ezt jelképezte, az erőt, a hatalmat. És nagyon sokáig a nagy szarvú, vagy a nagy fogú, vagy a nagy agyarú állatok jelképezték az erőt. Egészen talán addig, amíg ki nem fejlődtek a lőfegyverek. Mi most már nem a szarvval, már nem az erőt már nem a szarvval azonosítjuk. De itt János arra utal, hogy jön a bárány, aki ugyan megöletett a mi bűneinkért, aki ugyan úgy van ott, mint akit megöltek, tehát olyan formában, és ebben a formájában lehet, hogy nem utal semmi arra, hogy ő hatalmas és erős lenne, de 7 szarva van. És ugyanez a gondolatmenet, nem csak itt Jánosnál, a Biblia többi részében is ott van, a zsidókhoz írt levélben egy külön szakasz foglalkozik azzal, amikor a szerző azt mondja, hogy majd Krisztushoz hasonlóan mi is dicsőségre jutunk. És hozzáteszi, hogy azt mondja, most nem így néz ki. Én nem szoktam túlságosan sokszor dicsőségesnek érezni magam. Illetve pontosítok, kevésszer szoktam dicsőségesnek érezni magam. Szinte soha. De és erről ír a zsidókhoz írt levélben, hogy Krisztushoz hasonlóan egy rövid ideig nekünk is ezt meg kell tapasztalnunk, de hasonlóan Krisztushoz, aki ugyanígy egy rövid ideig ezt a fajta nyomorúságot megtapasztalta, utána fölkerült a dicsőség helyére. És János jön, és azt mondja, hogy itt van ez a bárány, aki úgy néz ki, mint akit megöltek, nem úgy néz ki, mint egy nagyon erős és egy nagyon hatalmas és bármire képes bárány, de 7 szeme és 7 szarva van. Azaz, az ereje, a hatalma teljes. Nem hiányzik belőle semmi. Mindent meg tud tenni, amit meg akar tenni. Nincs az ő erejének nincs apró betűs része. Mindent meg tud tenni, de erre egy nincs utalás. Sőt, a Jézus feltámadása után, Máté evangéliumának utolsó fejezetében feltámadása után azt mondja, nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Na ez az a bárány, akit János ott lát. Minden képesség, minden jogosultság, ezeknek a teljessége nála van. Mindenre képes, és mindenre jogosult. És emellett 7 szeme van. A látása, az észlelő képessége teljes. A figyelmét semmi nem kerüli el. És ebben most nem veszélyt kell látni, Ebben most nem, az kell, nem arra kell gondolnunk, hogy jaj, semmi nincs fedve Isten előtt. Hanem inkább azt kell látnunk, hogy ő mindent észlel, mindenre odafigyel, és ezzel tesz is valamit. Mert nem csak akar, hanem képes is, jogosultsága is van. Ja, már az Új Szövetségben, vagy bocsánat, az Ószövetségben is olvashattunk erről, Mózes 5. könyve 11-12 azt mondja, az Úr, a te Istened viseli gondját annak a földnek, állandóan szemmel tartja az Istened, az Úr, az év elejétől az év végéig. Tehát figyel, és gondját viseli. És János gyakorlatilag azt mondja, hogy felkerültem a mennybe, ott vagyok Isten trónja előtt, ott van Isten jobb kezében ez a lepecsételt tekercs, és rettenetesen sírok, mert nem tudom, hogy ki tudja ezt feltörni, majd megjelenik a bárány, és minden ígéret áll. Isten továbbra is lát, állandóan szemmel tart, és gondját viseli a földnek. És Jézus elveszi a tekercset. Mert méltó és képes elvenni. Elveszi a tekercset, és elkezdi feltörni a pecséteket. Senki nem állítja meg, mert minden feltételt beteljesít. Az erő és a kép látja, hogy szükség van erre, hét szem, látja, hogy szükség van erre, és az erő ereje teljességében, képességei teljességében megteszi, amit meg kell tenni. Minden nehézségben és minden szükségben tettre kész. És ebben az apokaliptikus irodalomban, a Jelenések könyvében, amiben minden nyomorult, minden pessimista. Vannak olyan mondatok a Jelenések könyvében, hogy ja, ez volt az első három trombita, de hát ez semmi a többihez képest. Hát majd jön az ötödik, a hatodik, meg a hetedik. Fuhu, na. Tehát így zárulnak le fejezetek a Jelenések könyvében. És ebben a nyomorban, ebben a pessimizmusban Jézus az ellenpólus. Jézus az ellenpólus, aki lát és képes, és cselekszik. És a mi életünk nyomorúságában, a pessimizmusunkat, a pessimista kilátásokat Jézus tudja átirányítani. Jézus tudja a reménység felé fordítani a szemünket. Mert hogy ez Istennek az egyik alapvető tulajdonsága, hogy ő képes felülkerekedni, és felül is kerekedik a körülményeken. Függetlenül attól, hogy milyen körülményekről van szó. Ez Pál a következőképpen fogalmazta meg. Rómaiakhoz írt levél 5. részből elolvasunk 4 igeverset, 5-2-től kezdjük. Ő általa járhatunk hitben ahhoz a kegyelemhez, amelyben vagyunk, és dicsekszünk azzal a reménységgel is, hogy részesülünk Isten dicsőségében. Sőt, dicsekszünk a megpróbáltatásokkal is, mert tudjuk, hogy a megpróbáltatás szüli az álhatatosságot. Az álhatatosság a kipróbáltságot, a kipróbáltság a reménységet, a reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adatott Szentlélek által. Azt mondja Pál, hogy felismerhető egy átformálódási folyamat. Egy átalakulási folyamat, és ennek a kiinduló pontja, akármennyire is elképzelhetetlen, de ennek a kiinduló pontja a megpróbáltatás. Az, hogy nehézsége van az embernek. És azt mondja, hogy ez fog kitartást eredményezni, ez pedig a jellemnek az erősödését vetíti előre. Aminek az eredményeként kialakul a reménység, vagy kialakulhat a reménység. Azaz megpróbáltatás, kitartás, jellem vagy reménység. Ugyanerről a folyamatról ír Jakab is, körülbelül ugyanezekkel a szavakkal. De ezek feltételezik az egyén hajlandóságát. Ehhez szükség van az embernek a hajlandóságára, mert Isten ezt nem fogja a mi akaratunk ellenére megtenni. Istenem, én haragszok rád, de ha akarod, változtasd meg a szívemet. Hát ez így nem működik. Ez így nem működik. Ha én ragaszkodom a haragomhoz, ha én ragaszkodom a dühömhöz, ha ragaszkodom a hitetlenségemhez, és nem viszem ezeket oda Isten elé, és adom neki oda, hogy a te erődben és a te hatalmadban képes vagy ezt átalakítani, kérlek, tedd meg, akkor ő nem fogja ezeket rám erőltetni. Én közreműködőként részt veszek ebben a folyamatban. De ha ellenállok, ha megkeményítem a szívemet, akkor ebből nem lesz semmi. Azaz, Isten részéről ebben a folyamatban nincs hiányosság. Tudja, látja, hogy mire van szükség, megadatott az ereje és a hatalma, teljességében látja, és teljességében képes arra, hogy nekem segítsen, ő tetre kész. A kérdés az, hogy én hajlandó vagyok-e ebben a folyamatban részt venni. És azt mondani, hogy mindenek ellenére segíts nekem, hogy remélni tudjak. Semmi optimistát nem látok, csak pesszimista dolgok vannak, minden szétfelé esik, minden összefelé omlik, minden amiről úgy gondoljuk, hogy érték, az eltűnik, elveszik, hol vagy? És János ebben a helyzetben azt mondja, hogy hát lesz ez még rosszabb is, de figyeljetek, itt van Isten báránya. 7 szemmel és 7 szarval. Mindent lát, és mindenre képes. És ő tetre kész. És majd meg lesz az ideje, amikor meg is teszi ezeket a dolgokat. Így ellenpólusa ez az egész pesszimista apokaliptikának, hiszen ő az, aki sugározza felénk a hajlandóságot és Isten erejét. Adjunk ezért hálát neki, meg imádkozzunk is most, hogy be tudjuk ezt fogadni, hogy el tudjuk ezt fogadni. Úr Jézus, mi köszönjük neked, hogy ebben is, ezen a területen is kijelentetted magad. Hogy tudhatjuk rólad, mert ismerhetünk téged, hogy te erős, hatalmas és mindennel, mindennek tudatában lévő Isten vagy. Dicsérünk ezért téged. Segíts nekünk ebben az ismeretben fejlődni, ennek a tudatában élni, és ennek a reménységével együtt működni. Jézus Krisztus nevében imádkozunk ezért.